Kedves hallgatóink! Következik a Tankapuján túl című sorozatunk, melynek keretében azt vizsgáljuk, hogyan boldogulnak a Tankapuja buddhista főiskola egykori hallgatói. Mi az, amit ott kaptak, és mi az, ami velük maradt ebből, akár hosszú évek során is. És milyen gyakorlati hasznát veszik az életben az ott tanultaknak, tapasztaltaknak. A sorozat következő részében Kazitóth Attilával Bende Zsuzsanna beszélget. Második rész.
Nem jár rosszul, ha ilyen bölcseket követ. Interjú.
Sok szeretettel köszöntöm a Buddha FM hallgatóinak nevében és Kazitóth Attilát, a Tankapuja buddhista főiskola volt hallgatóját. Szia Attila!
Szia! Én is köszöntök mindenkit szeretettel.
Rendhagyó módon készítünk veled egy második részt is, mert annyi mindent tanultál, hogy egyszerűen nem értünk a végére a dolgoknak az előző riportban. Csak emlékeztetőül, hogy most éppen a gyógyító Buddha menedékház vezető orvosa vagy, de körülbelül, nem tudom, van 15 diplomád, és még fél száz papír, oklevél, engedély, felhatalmazás, egy csomó mindenre, hogy taníts, hogy gyógyíts. Ugye te vagy az, aki nagyon is komolyan véve a Buddha intelmét arra vonatkozóan, hogy mindent, amit az ő tanításainak tulajdonítanak, azt újra gondold, megszűrd magadon, és szeress saját tapasztalatot mindenről. Ezt nagyjából említettük a múlt részben. Ami kimaradt, az többek között persze, az a mozgásban megvalósítható megvilágosodás. Erről tudnál egy kicsit beszélni?
Igen, ez az egyik kedvenc témám a több közül. Nem a saját találmányom, viszont én azt hiszem, hogy megértettem annyira több évtized után, hogy világosan és egyszerűen tudok róla beszélni, én azt gondolom. Mehet? Igen. Jó, még azt szeretném mondani, hogy nincs 15 diplomám, csak 10, és még lehet, hogy lesz 2. De az is nagyon sok. Igen. Tehát a mozgásba történő megvilágosodás, én azt gondolom, hogy a megvilágosodásnak két oldala van, és ez ilyen nagyon logikus oldal, mivel mi emberek vagyunk, testben vagyunk, az az egyik oldala, onnan közelíthetünk felé, majd elmondom mindjárt, hogy. És van ugye a tudati, ami a népszerű. És van két olyan könyv, amire támaszkodok, mert azt szoktam mondani, hogy egy nyugati tanítvány, vagy egy nyugati ember ne gondoljon magáról sokat, hogy ő majd kitalálja azt, amit már több ezer éve kitaláltak. Tehát én azokra támaszkodom, vagy azt viszem tovább, amit a nagymesterek mondanak, és a hagyomány. Tehát van egy olyan könyv, magyarul megjelent, mondjuk 8 éve, hogy az Aikido általi megvilágosodás. Ez az egyik. A másik ilyen könyv, az pedig egy tai chi nagymester írta, aki doktori fokozattal rendelkezik, Amerikában él, nagyon komoly előtanulmányokkal, nagyon komoly publikációs anyaggal, stb., és már ő is idős, és ő pedig azt írja, szintén a magyarul megjelent könyvében, nem tudom, 400 oldalas a tájcsit bemutató könyv, hogy ő szerinte a tájcsinak az egyik célja a megvilágosodás. Tehát ez a kettő olyan forrásanyag, ami komoly alapot ad nekem arra, hogy erről beszéljek, és a tájcsit is, meg az aikidót is körülbelül 20 éve gyakorlom, és megvannak a legvégső vizsgáim is hozzá, tehát talán hitelesen beszélhetek erről.
Ez a taoista történet?
Nem, a taoista történet az egy életregény. Az is nagy, rendkívül érdekes és hiteles, és sokat lehetne tanulni, de az egy életregény, amit én mondtam, az az aikidóról szól. Beszél az aikidó elméletéről, az a másik a tai chi nagymester, az meg a tai chiról beszél. Ez két különböző könyv, a taoista történet egy harmadik, igen. De az is nagyon érdekes, azt 15 évig olvastam, mire megláttam, hogy mit kell belőle látni. Az is egy nagyon érdekes. Azzal kezdem, hogy az Aikido a nagy mesterek fordítása alapján a szeretet és a harmónia útja. Ez az Aikido, így van lefordítva. És én meg szoktam kérdezni az emberektől, akik eljönnek hozzám gyógyulásra, és kicsit beszélgetek velük, ugye, mert elmélet az kell, meg minden, hogy például az Aikido az a szeretet és a harmónia útja, ezt nem lehet letagadni, vagy mást mondani, mert nagymesterek így fordítják le, az lehet-e harcművészet? A szeretet és a harmónia az nem lehet harc. Tehát ez nem harcművészet. Olyan gyökerei vannak, de én nem ezt akarom mondani, hanem azt, hogy a testi mi voltunkban meg lehet valósítani azt az állapotot és azt a hozzáállást a világhoz, meg magunkba, amit a tudatállapot akar elérni a buddhizmusban, mind a meditáción, meg az elmélyedésen keresztül. Tehát erről van szó, és...
Tehát megvilágosodhat a test.
Hát úgy, hogy a megvilágosodási aspektust valósítja meg a mozgásban, és ezt mondom, hogy mi, mert ugye ezt így nehezen lehet érteni, az, hogyha én a mozgásban stabil vagyok, egyensúlyban vagyok, béke van bennem, szabadság, és rugalmasan reagálok ebben az állapotban a más mozgásra, vagy a más emberekre, vagy fizikai megnyilvánulásokra, erről van szó. És még ezt hozzá lehet tenni a tácsiban, hogy spirális körök mennek át a testen a lábújtól a kézújig, és ez úgy függ össze az orvoslással, hogy csak akkor tudnak átmenni a spirális körök, ilyen ellazító hullámok, hogyha el van lazulva az izület, az izom, és akkor így, hogyha el van lazulva a test, és a stabilitás és az egyensúly állapotában van, az az állapot. Mert a meditációban is az a lényeg, én úgy gondolom, meg ezt értettem meg, hogy a szabadság legyen a béke, stabilan, egyensúlyban lévően, és ez a nyitottság ilyen nagyon rugalmasan nyilvánul meg. Tehát ránézek valamire, akkor azt nem az egómon keresztül nézek, hanem tisztán nézem. És hogyha ezt az állapotot tartósan tartom, az a szabadság, amit ő megcéloz. És az egómentesen, tehát nincs véleményem róla, nincs minősítésem, nincsenek alapelveim, amin keresztül őt megítélem. Tehát ez az egómentes állapot. Én úgy gondolom, hogy a tibetiben ezt nevezik trekcsőnek. Ez a trekcső, és utána jön a tögál, az egy másik téma már, de hogy ez az a szabadság, amit a zen meg az összes többi akar. Tehát stabil, egyensúlyban lévő állapot, és ami rugalmasan reagál a világ dolgaira, tehát nyitott. És ezt testileg, és úgy mondja, azt tanultam például a tájcsiba, hogyha csináljuk az egyéni formát, ott megismerhetjük magunkat közbe, tehát hogy hol vagyunk bizonytalanok, egyensúlytalanok, nem megy át a hullámzás, a szabadság nem megy át, és ezután egy idő múlva pedig másik emberrel kell gyakorolni. És ha másik emberrel gyakorolsz, és már megvan benned egy kicsit ez a képesség, akkor megismereted a másik embert, tehát kapcsolatba lész vele fizikailag, és megismereted, hogy ő hogyan reagál, hogy mondjuk agresszív, beengedő, sunyiskodó, játszik, van neki egy ilyen laza határ, amin beenged, de utána már bekeményedik, tehát az ő személyisége megjelenik a mozgásában. És a harmadik szint, tehát az első az, hogyha az egyéni mozgáson keresztül megismerem önmagamat, a következő, hogy a másikkal való mozgásban megismerem a másik embert, eddig szól a mesterem tanítás, és én tovább léptem egyet, ha szabad ezt így mondani. Hogyha megfelelő számú emberrel gyakorolsz, akkor pedig megismerheted az egész világot. Hiszen minden ember különböző, és ha megtalálod vele az egyensúlyt, megfelelő számú emberrel gyakorolsz, és mindegyikkel megpróbálod megtalálni az egyensúlyt, onnantól kezdve bármi történhet veled, te mindig egyensúlyban vagy stabilan és megfelelően tisztán reagálsz. Ezért én ezt az utat, mondjuk így, amit én így a távolkeleti mesterektől tanultam, én úgy fordítom le magyarra, és ez szerintem nagyon érthető és nagyon jó, hogy a tiszta szívűvé válás útja, mert hogyha magyarul kimondom ezt, hogy tiszta szívű, akkor abban benne van a stabilitás, nem úgy, hogy akkor jó, most én jó szívű vagyok, aztán elmegyek inni, vagy valamit csinálok, akkor én a stabil vagyok, egyensúlyban vagyok, és ebbe a tiszta szívűségbe nyilvánulok meg a világ dolgai felé, az emberekbe, szituációkba, stb. És én mindig azt mondom, hogy amikor gyakorlunk, mondjuk mozgásművészetet, Aikido, Tai Chi, van még egy-kettő, ezt gyakoroljuk, az a legnagyobb üzenet, és amiről tudomásom szerint szinte senki nem beszél, hogy azt a szituációt, amit mi megjelenítünk ott mozgás közben, amit mondtam, az egyensúlybelevés, és a stabilitás, és a rugalmasság, áttenni a mindennapi életbe. Tehát a főnökömmel, a villamoson, a házastársammal, a gyerekemmel, a munkahelyemen, minden problémába át lehet tenni azt a mozgásban megjelenő szituációt. és ez oda-vissza megy. Ezt lehet érteni? Persze. Tehát, hogy amit én meditációba elérek, vagy kommunikációba, azt átteszem testileg. És az a probléma, hogy senki nem beszél arról, tudomásom szerint, hogy a konkrét fizikai gyakorlat, mondjuk az aikido gyakorlatban, hogyan nyilvánul meg ott a spiritualitás és az üzenet. Abba az egy gyakorlatban hogyan, és a következőben megint.
Hát nem tudom, hogy az aikidóban hogy van, mert azt nem tanultam.
A tájcsiban is.
Azért a tájcsiban ezt elmondják.
Én soha nem hallottam.
Azért ez egy
hogy konkrétan. Soha
ez
nem
tudós akkor... aspektus. Tehát az egyensúly, az egyensúly. Tehát az egyensúly, ugye, nem, hát az akkor az élet minden területére vonatkozik, hogy ha kibillensz a tájcsiban, miközben próbálod csinálni a gyakorlatot, ha kibillensz, az sok mindenről beszél. Ez nem azt jelenti, hogy fizikailag most éppen kibillentél, de amúgy te olyan nagy... Nem, az arról beszél, hogy te mentálisan is ki vagy billenve éppenséggel. Nehéz megtalálnod az egyensúlyt, nem?
Igen, hát... igen, de ez általános. De amikor, mit tudom én, nincsen jegyed a villamoson, és ott konfliktusba kerülsz mondjuk az ellenőrrel, vagy éppen a rendőr elkap, vagy a feleséged mondjuk el akart tőled válni, vagy a gyereked osztályfőnökit kapott, abban a szituációban hogyan valósítod meg a tájcsit? Erről nem beszél senki. Vagy agresszív veled a szomszédod, vagy a főnököd, vagy ki akarnak, vagy éppen kirúgtak, és nincs tartalékpénzed, akkor hogyan valósítod meg ott azt az állapotot? És a tájcsiban a másik emberrel való kapcsolatban. Hogyan valósítod meg, amikor összeteszed a kezedet, és megy ez a lökőkész gyakorlat, de szerintem az nem az a szép szó rá, és akkor ki akar billenteni a másik, és hogyan tartod meg. És amikor ő elindít feléd valamit, és érzed, hogy ő hogyan nyilvánul meg feléd, akkor hogyan reagálsz arra? Úgy, hogy te stabilan maradsz. Hogyha ő sunyiskodik, vagy agresszív, vagy csőbe akar húzni, vagy ki akarja rúgni a lábad, stb. Ez rendkívül érdekes.
Igen. Hát ő azt gondolná az ember, hogy ez a lényege a tájcsinak, meg az összes mindennek, nem? Tehát, hogy felismerd ezt minden területen végül is, egy önismereti út ez is. Egyébként nagyon, nagyon sok mozgásszínház van, akik ugyanilyen módszerekkel tulajdonképpen...
Nem hiszem.
De én magam is voltam.
De én be tudom bizonyítani, hogy miért nem.
A Buda Gábor féle Artusba. Ott voltam ilyen workshopokon, és ott ezt találjuk ki. Ezt éljük meg, hogy viszonyulunk egymáshoz.
De van ennek egy olyan része, amit aki nem foglalkozik ezekkel, amiket mondtam, az nem tud. És ez emeli az összes fölé, az összes mozgásművészet felé ezeket. Mindegyik fölé emeli egyetlen egy aspektus az, hogy több száz, vagy ezer évig arról szólt ez a mozgásművészet, hogy hogyan öld meg a másikat, vagy hogyan véd meg magad élet-halál szituációkba, győzelem-vereség szituációba, vagy megszégyenülés szituációba kovácsolódott több száz, vagy több ezer évig. Ezt nem lehet überelni semmivel, mert az annyira pengén ki van dolgozva, amennyire csak ki lehetett dolgozódva. És ez emiatt van felett az argentin tangónak, meg az összes többi modern, meg nem annyira modern mozgásművészetnek. Az élet-halál helyzetek kikovácsolták a legmagasabb szintre. Ezt nem lehet megcáfolni. Szerintem. És jó. Ez ott van benne most is. Tehát élet-halál helyzeteknél komolyabb helyzet nincs. És tökéletes, hogy ne hagyj rárést, hogyan állj bele egy helyzetbe, a pszichés nyomás, ez mind benne vannak ezek a szavak, és az tökéletességre ki van vitelezve, csak a gyakorló múlik. És ez sehol sincs benne, semmilyen mozgásművészetben. Mert semmelyik se volt élet-halál helyzetben nagyon hosszú ideig az a művészet, hogy fejlődjön dinamikusan, rá volt kényszerítve ez a japáni és a kínai szintereken is. Tánc, oké, beleteszi a szexualitást, meg a kapcsolatot, de már nincs benne úgy, hogy tökéletesnek kell lenni, különben az életed múlik rajta, ha nem úgy mozdulsz. Ezt ugye be kellene mutatni, olyanról beszélünk, ami ugye egy gyakorlati dolog, de ez erről van szó, lehet érteni. Tehát ami ezer évig kovácsolódik élet-halál helyzetekben, az csak ott csak leborulni lehet, mert az olyan magas szintre ment, csak el kell hagyni belőle az élet-halál helyzetnek az agresszivitását. A technikai rész, meg a művészet, az maradjon ott, és mivel Buddha tanai bejöttek, meg a taoizmus, azt abba, meg esetleg a jézusi tanok, azt abba a szellembe kell kell továbbvinni azt a magas minőségű mozgásművészetet. Érted? Az élethalál helyzeteket, helyzeteknek a technikáját, a nagyon magas szintű technikáját szeretettel kell, vagy együttérzéssel kell megtölteni, és akkor így átformálódik a mozgásművészet, de a lényege ott marad. Szerintem az a lényeg, hogy megfelelő tanítót kell találni ehhez, és az biztos, hogy nagyon kevés van a világon, mert ennek a megfelelő tanítónak kell értenie a modern hétköznapi ember nyelvén, amit az önismereti csoportok és a modern pszichológia tudománya fogalmaz meg, hiszen csak így tud működni a családállítás, meg az önismereti csoportok, hogy bárki bemehet onnan, akit érdekel ez, és ott érthetően elmondják neki, meg megtapasztalja a személyiségfejlődés, lelki fejlődést. És ezt a távolkeleti mesterek nem nagyon ismerik ezt a nyelvezetet, hanem azt az ősi, hagyományos, archaikus nyelvezetet és gondolatvilágot hozzák. És ez az egyik, a másik pedig én még nem hallottam erről beszélni. Biztos van, én azért 20 éve aikidoztam, meg igazi tájcsi, kínai tájcsi mesterem van, másikhoz is jártam itt Magyarországon, Kínában is voltam. Ennek rendkívül nagy előnye van, hogyha valaki foglalkozik a tájcsival, és a modern pszichológiába, önismereti dolgokba, csoportokba, terápiába elmélyült. Mert az el tudja mondani az ősi üzenetet a modern kor egyszerű érthető nyelvén.
Akkor meg vagyunk nagyon lőve, ha az a lényeg, hogy találjunk egy mestert, aki mindezt tudja.
Nézd, én azt mondom, hogy ha én megtaláltam egy hétköznapi hülye gyerek vidékről, aki megbuktam középiskolába, és eljutottam idáig, és az akkor más is megtalálhatja, mert senki nem tette az ölembe, meg nem a Kolostorba születtem, meg Tibetbe. Tehát meg lehet találni, és egyáltalán nem reménytelen, van legalább körülbelül 30, mondtam valamit, aikido könyv, ahol le van írva ez. Csak el kell kezdeni, és én Magyarországon tanultam aikidót, soha senki nem beszélt nekem ezekről. De mellette dolgoztam a drogambulancián, főállásban, meg pszichoterápiás osztályon, és szép lassan, évek alatt elkezdett ez így épülni bennem. Tehát ezt az utat így bárki végig járhatja, vagy ha esetleg velem valahogy érintkezésbe kerül, én tudok neki ebbe segíteni. Hát de ez így van, miért te tudsz olyan nagymestert, akinek sok tanítványa volt Tibetben a régi időkben? Hát azt mondták, hogy egy-kettő. Jó, csak beoltásokat nyomták a domboldalon, vagy a hegyoldalon, de igazából akivel együtt élt vele és vándorolt, mert minden, az nem volt sok. 10 éve tanítom ezt a dolgot. És csak az tud oda találni ezekhez a minőségekhez, vagy emberekhez, vagy megközelítéshez, akinek ehhez vonzódása, vagy késztetése van. Távolkeleti szóval karmikus odarendelése van. Másképp nem megy. És az lehet egészen egy nyírbátori, mit tudom én, faluszéli házból származó srác, mint én, és lehet bárki, aki egy tudós családból származik. Tehát ez úgy működik. Körösi Csoma Sándor is, olvastam direkt a múlt, hogy honnan indult, hova érkezett, tehát őt aztán nem lehetett befolyásolni. Tehát, hogy ez egy egyszerű szint is, de karmikusan megy. Ezért mondom, hogy én betegségszerelő vagyok 99%-ban, és ilyen pedagógiailag mondom azt, hogy még nem találkoztam olyan emberrel, aki elhinné, hogy orvos vagyok, mert amikor mondom ezeket, őket, ez azt mondja, hogy nincs rá késztetése, vagy nincs rá ideje, vagy hát most nem, majd valamikor biztos, és akkor én elkezdem a betegségszerelést csinálni. Ugyanezen a szinten megy a tájcsi, meg az aikido máshol. Ezzel nincs probléma, csak én azért születtem, azt gondolom, hogy elmondjam ezt, és tudjam ezt képviselni, ha valaki tovább szeretne menni.
Ehhez kapcsolódik egy másik dolog, amit említettél, természetes gondolkodás.
Így van. A hétköznapi szintre én úgy gondolom leegyszerűsített buddhista távol-keleti tanoknak vagy a gondolkodásról szól. Tehát az, hogyha én úgy szemlélem a világot, és a világban megjelenő dolgokat, személyeket, szituációkat, hogy elhagyom a minősítéseimet, a véleményemet, mondjuk beszélgetek veled, én tisztán téged látlak, nem azt, hogy hogy nézel ki, hogy miket mondasz nekem, vagy hogy viselkedsz, ha én ezt el tudom hagyni, akkor ez azt jelenti, hogy elhagyom az egómat, és én tisztán tekintek rád, úgy látlak, amilyen vagy valójában. Ez az a tiszta látás. És ha én tisztán látlak téged, vagy bármilyen szituációt, vagy embert, akkor én arra tiszta válaszokat tudok adni, hiszen tisztán látlak, tiszta válaszokat adok. És ez a tiszta válaszok hozzák meg az én a világban történő tiszta létezésemet és megnyilvánulásomat, csak még az a fontos, hogy ez legyen stabil és egyensúlyban lévő. Ez a természetes gondolkodás. De ezt könnyű elmondani, csak nagyon nehéz megvalósítani, mondják, akiknek ezt elmondom, és erre mondom, hogy erre vannak módszerek, de nem a meditáció szerintem, mert ebben a világban a meditáció az ilyen haladó fokozatnak kell, hogy legyen, hiszen tele van mindenki feszültséggel, nem tud leülni rögtön meditálni, be kell vezetni. Ezért mondom én, hogy a mozgás művészeten vezetem be, vagy a gyógyításon, vagy a csikungon keresztül vezetem be azt az állapotot, amikor ő már le tud ülni, és onnan már könnyebben meg tud nyugodni. Mert feszültséggel lévő, stresszben lévő ember, az másképp nem tud rálépni az útra, hanem ki kell vezetődnie testileg a mozgásban, vagy az én masszázsomtól, hogy ellazuljon testileg. Tehát a természetes gondolkodás ez. Nem lehet más. És ez a tiszta szívűvé válás, ez a természetes gondolkodás. Ez egy nagyon nehéz dolog, csak én azt mondom, hogy könnyen el tudom mondani. Mikor elmondom, azt mondják, jó, hát igen, de ezt azért meg kell valósítani. Igen, ehhez kell egy tanító, aki előrébb jár az úton, és az úton tart téged, és akkor azon is tud, bármi van, akkor tudja mondani, hogy ezt nem így, ezt nem úgy gyakoroljál, mit tapasztaltál, már megint nem úgy viselkedtél, ez nem a megvalósítás, útja, stb. Stb.
És honnan tudod, hogy elsajátítottad a helyes természetes gondolkodást például.
Én nem mondtam ilyet.
Tudod?
Én nem mondtam ilyet, hogy elsajátítottam. Én azt gondolom, hogy a tibeti mesterektől az évtizedek során, meg a pszichoterápiában, meg a lelkisegész, stb. Meg a végzettségeim, meg a segítőhivatásban, meg a buddhista főiskolán megértettem belőle valamit, vagy az alapjait megértettem. Uh-huh. És mivel tartom folyamatosan a mestereimmel a kapcsolatot, ők az úton tartanak, és én mivel előre haladtam valamennyit, az azt jelenti, hogy én tudok azoknak segíteni, akik most lépnek arra. Tehát azt mondja a tibeti hagyomány is, hogy nem kell, hogy a mestered megvilágosodott legyen, az neked nem dolgod, hogy te bennőst, hogy megvilágosodott vagy nem, hanem az a dolgod, hogy rajta van-e az úton, haladó-e abban, és onnantól kezdve hogy buthának kell tekintened, mert hogyha buthának tekinted, akkor butha áldása lesz rajtad, tehát ő, amit ő mond, azt te komolyan veszed, és elhiszed, és szentnek gondolod. Ha egy hétköznapi hülye gyereknek, jó, aki már, mit tudom, 2 évvel korábban kezdted, de mi ugyanolyanok vagyunk, akkor egy hétköznapi emberrel lesz kapcsolatod. De azt meg kell vizsgálni, hogy ő tényleg haladó-e, és tartja-e a kapcsolatot a hagyománnyal, vagy a hagyomány vonaltartó képviselőivel. Ő előre haladott, és tud téged tanítani és vezetni. Aztán ő megy szépen tovább.
Uh-huh. És honnan tudja ezt megállapítani egy kevésbé haladott, hogy azzal, akivel dolga van, az valóban úgy haladott-e, ahogy az neki jó?
Nagyon jó kérdés, és ezt nagyon szeretem, mert ez is egy nagyon fontos dolog, amit azt gondolom, hogy megértettem, és nagyon egyszerűen el lehet mondani. Na. Olyan példát szoktam mondani, hogy ahol én lakom, itt van mellettem a női klinika. Ha mondjuk te lenni a női klinika igazgatója, és szeretnél felvenni szülésznőgyógyászt, mert 3 elmentek vidékre, vagy más országba, mit csinálsz? Meghirdetsz egy álláspályázatot. Az álláspályázatban hogyan veszel fel embereket? Diploma, szakmai önéletrajz és esetleg motivációs levél. Ugyanígy kell felmérni ilyen nagyon egyszerű módon a tanítókat és a mestereket. Kitől tanult, milyen iskolába, milyen tanároktól, van erről papírja, hogy befejezte, ha nincs, akkor milyen bizonyítéka van arról, hogy ő azt tanulta. És ezt a mai világban nagyon könnyen lehet ellenőrizni, csak egy kis kitartás kell hozzá, mert Tibetbe, mondjuk, egy tartományban mindenki ismert az ottani kolostort, meg a lámákat, a főlámákat, és ha valaki mondta, hogy ettől a lámától lesz, meg ezt tanultam, akkor azt mindenki helyre tette, hogy oké. Okay. És ez ugyanígy van a mostani világban, hiszen én tanító vagyok, engem úgy vesznek fel iskolába tanítani, hogy oda nyújtom a diplomámat, meg hogy hány év szakmai gyakorlatom, a pedagógus minősítésemet, és fel vagyok véve, nem megyek be részegen, nem verem a gyerekeket, akkor nincsen semmi, hiszen azért végeztem a tanítóképző főiskolát. Ha valaki bemegy műtétre, biztos lehet benne, hogy olyan orvos fogja műteni, aki elvégezte az orvos egyetemet, 4 év rezidens, szakvizsga is van gyakorlata. Ez így működik a mestereknél és a tanítóknál is. Ezt kéne csinálni. Kitől tanultál, stb. Stb.
Hát ez nem szokás papírokat osztogatni. Nem?
De igen, amikor voltam Kínában, ott is mind a két tájcsi mesterem, akitől tanultam, az egyik saját magától adott, a másikat megkértem és adott, és az itteni tájcsi, kínai tájcsi nagymesterem is adott nekem ajánlást és papírt. De ha nem ad papírt, akkor csak azt kell lenyomozni, vagy megkérdezni, hogy kitől tanultál, mennyi ideig tanultál, tartod-e a kapcsolatot a tanároddal, és ez elmond minden. Utána már van még egy kicsit, tényleg van-e megvalósítás, hogy nem-e csapott be, de ez a lényeg. Ellenőrizni kell az ő felkészültségét és a megvalósítását. Egyáltalán nem nehéz, csak ez nem azt jelenti, hogy elmegyek két hétvégés reiki tanfolyam, aztán reiki mester vagyok, és ilyentől tanulok. Mert ezt meg kell tudni. Nem lehet mester 4 hétvége után valaki. Ez egyértelmű. Legalább 8 mestertől tanultam, vagy 10-től. Mindegyik. Tudtam, hogy mi a családfa, ott van benne a családfájában, elmondta, hogy kitől tanult, egyetemet végzett kínai orvosként, a másik az Aikido, ott az Aikido központja, az alapító unokája, fia, stb. Adta neki még az alapítót ott. Tehát tök egyértelmű. Ha valaki tőlem megkérdezi, én szoktam biztosan, hogy kérdezz meg, hogy ki vagyok, milyen alapon gondolom, hogy tudok gyógyítani, milyen alapon gondolom azt, hogy tudok lelki tanácsot adni, és én örömmel elmondom az összes tanulmányomat, a mesteremet, és utána már csak annyi van, ez már itt az egóról szól, hogy hát a mai világban fontos az, hogy a mesternek a személyiségét elfogadja a tanítvány. Régen ez nem számított. De az is biztatom, hogy hát igen, ha mit tudom én, te hamar. Na, szóval vannak mesterek, akik az egyik az kiabálós, a másik szerény, az egyik ilyen, a másik olyan, az nem jön be a tanítványnak, ez ma az egóról szól, azt azért vizsgálja meg. De amúgy régen ilyen nem volt. Hát a mester verekedős volt, akkor elfogadták azt is. Én ilyet nem mondhatok magamról, hogy én mester vagyok, meg mit tudom én mi vagyok. Ezt, aki hozzám talál, és van indítatása, azt neki kell is megvizsgálni. Például, hogyha most magamról beszélek, hogy én megfelelő vagyok-e neki tanítónak, vagy mesternek, vagy orvosnak. Ezt ő döntse el, vizsgálja meg. És ha elfogad engem, vagy bárki mást, akkor utána, ez nagyon komoly, hogyha elfogad, utána már nem kell vitatkozni, meg jaj, nekem erről más a véleményem, ennek semmi érte. Azt mondom, ide jön a Dalai Láma, és akkor előadást ad, és fölteszed a kezdet, hogy elnézést, én ezzel nem értek egyet, én más tanultam, más gondolok. Ez nem így működik. Ha ő a mester, akkor ő a mester. De akkor el kell dönteni, hogy ő a mester. Tehát én nem mondom azt, hogy mester vagyok, de ha valaki szeretne tőlem tanulni, akkor meg kell vizsgálni, hogy jó tanító vagyok-e. Most magam helyett mondhatnék bárki már.
Igen, igen, ebből indultunk ki. Tehát, hogy vizsgálja meg azt az ember, hogy
tanultság, mester, a tanultság.
Mesterére talált-e vagy sem, és akkor elmondtad, innen jutottunk el a bizonyítékokig, hogy ezekre vannak bizonyítékok.
Igen, hát régen is így volt. Együtt éltem azzal a Rinpocséval 20 évig. Mi beadott beavatást, elmondom, gyakoroltunk a barlangba, és rögtön lehet érezni. Hát nem tudom továbbadni, hogyha én nem vagyok ura annak a szertartás gyakorlatnak. Hát, tájcsi tanár vagyok, bemutatom a tájcsit. Nem lesznek kétségeid rögtön. Aikido tanár, bemutatom az Aikidót. Kínai orvos vagyok, mondhatom az akupunktúrás pontokat, fáj a térded, meggyógyítom, fáj a csipőd, meggyógyítom, adok gyógynövényt, pulzusdiagnózis, nyelvdiagnózis, kézérintéses gyógyulás, elmondom a harmadik szemmel látásnak a lényegét, még meg is mutatom, elmondom, van kérdés? Nincs. Másik az elmész, mutasson be egy tájcsit, nem tudja bemutatni. El tudom mondani, hogy miből tudod megnézni, hogy valaki tájcsi tanár, vagy nem. Sejem gombolítás, hol van spirális hullámok, hol van. Megmutatja, oké, nem mutatja, nem oké.
Hát olyan egyszerűen hangzik ez az egész a pillanat.
Igen, el tudom mondani, így. Igen.
Aha, jó, hát lehet.
Tehát meg tudom tanítani bárkinek. Tehát az nem kínai orvos, az én szememben, hogyha szigorúan mondom, elnézést kérek, aki csak akupunktúrával foglalkozik. 10% a kínai orvostársnak az akupunktúra. Az nem kínai orvos. Az csak, és akkor a többi. A megvalósítás, ez a tibeti kulcsszó mindenhol. Van-e megvalósítása, vagy nincs?
Én sokáig azt gondoltam, hogy egy megvilágosodott, csak egy megvilágosodott ismerhet fel.
De mondom, azt mondja a hagyomány, itt vannak magyarul, szerencsére tök sok jó könyvünk van. Nem kell, hogy megvilágosodott legyen. Nem tudod megítélni, nem számít. De hogyha azt mondod, hogy a Namkhai Norbu Rinpoché-től tanultál 20 évig, és ott éltél Merigárba, és megkaptál beavatást, meg tényleg ezt bizonyítod meg minden, akkor onnan nincs kérdés, hogy te értesz hozzá. Hogy elvégezted a láma elvonást, 3 hónap, 3 év, 3 hónap, stb., akkor vele nem kell vitatkozni, csak ha valami nagy gáz van vele. Csak akkor. Tehát ez bizonyíték. Nem kell Norbucse tételezett fel, hogy ő nem ért hozzá.
Lehet vele gáz? Ha bizonyítva van, akkor hogy lehet mégis vele gáz?
Elmondom neked, hogy lehet vele gáz. Például az a mester, aki tudom, melletted vál el háromszor, és mindig egy tanítványát elveszi, utána megcsalja, elválik. Megint megcsalja, elválik. És háromszor láttam, hát...
Említetted még például, hogy a négy nemes igazságot is, ugye... Igen. Valahogy átgondoltad, és új értelmet nyert a te olvasatodban. Tehát, hogy erről egy kicsit tudsz beszélni?
Igen, szívesen, és remélem, hogy nem bántó senkinek, hogy ilyet gondoltam, vagy mondok, hogy én átgondoltam. Tehát az első nemes igazság az, hogy az élet az dukha, ugye? Uh-huh. És akkor a dukkhá fordítják szenvedésnek, amikor mindig elhangzik, hogy a szenvedés az nem jó, de hogy az ilyen így problémás, mondja Buddha, amikor meglát, hogy a betegség, öregség, halál, stb., az ugye problémás. Tehát én azt gondolom, hogy nem ez az élet, hanem ezt így nem is kéne mondani, de hogyha már kell helyette mondani, mint az élet olyan, amilyen. Van, aki ilyennek látja valamit, valaki olyannak látja. Ugye van az Ecet Kóstolók című, én azt gondolom, hogy nagyon híres kínai festmény, ami ott van Buddha, Laoce és Konfúciusz. És akkor Buddha milyennek, kóstolja mindegyik az ecetet, és milyen arcot fág. És Buddha milyennek látja az életet? Savanyúnak. Konfúciusz keserűnek. Laoce meg édesnek, és látszik az arcokon. Tehát ez az élet dukha, az szerintem nem megfelelő. Az élet olyan, amilyen. És azt mondja, vagy hát azt mondja a tanítás, ugye így jön, hogy ezeknek a problémáknak az oka a vágy. Én azt gondolom, hogy ennél talán érthetőbben meg lehet fogalmazni, nem mondok ilyet, hogy jobban, hanem érthetően meg lehet fogalmazni, és ezt megkérdeztem egy tibeti mestertől, aki nyugati, de nagyon komoly, és azt mondta, hogy nem tud ezzel vitatkozni, úgyhogy, na, szóval elmondom. Az összes problémát az életbe az hozza az embereknek, hogy ők azt gondolják, hogy tudják, hogy mit kell tenniük, és az emberek azt gondolják, hogy tudják, hogy mit kell gondolniuk. Ez van a vágy helyett. Mert erre vagyunk az evolúcióval is, és társadalmilag is erre vagyunk nevelve. És ugye azt mondja a harmadik nemes igazság, hogy ez a vágy, ez megszüntethető. Én ugyanígy mondom, hogy ez, hogy mi azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogy mit kell tennünk, és tudjuk, hogy mit kell gondolnunk, ez is megszüntethető, megváltoztatható. És ő azt mondja, hogy a nyolc rétű nemes ösvénnyel, én meg azt mondom, hogy a természetes életmóddal, amit én mondok, hogy a helyes táplálkozás alapjai legalább, a helyes mozgás alapjai legalább, az öngyógyítás alapjai és a helyes gondolkodás alapjai. Ez a természetes életmód. Ezzel lehet jó útra lépni is. És ennyi. Ezt 30 év után mondom, ennyi tanultságra, meg orvosként.
Tehát akkor mondjuk valahogy így hangzana a négy nemes igazság a te olvasatodban, hogy az emberi élet olyan, amilyen.
Igen.
De ha a szenvedésnek látod, akkor tudnit kell, hogy nem jól látsz, és ki vagy zökkenve a természetes életmódból.
Hát mondjuk így. Igen. Ezt így nem teszem hozzá, csak én azt mondom, hogy az élet olyan, amilyen, nem kell minősíteni, hogy dukha, nem dukha, valakinek az fél élete boldog, meg öröm, és akkor bejön ez vagy az, de ő megkezd azt mondja, hogy hát sok öröm is, én mondod, hogy dukha, amikor sok öröm is van benne. Én természetesnek veszem a betegséget, meg azt, hogy nem azzal vagyok, akivel nem akarok, vagy nem vagyok azzal, akivel akarok, nekem ez természetes, tehát nem feltétlenül kell dukhának minősíteni, ez minősítés, hogy dukha. Az élet olyan, amilyen. Ami a második fontos, azt. Tehát, hogy az emberek azt hiszik, hogy tudják, hogy mit kell gondolniuk, igen. És az emberek azt hiszik, hogy tudják, hogy mit kell tenniük.
Igen.
És ez az egésznek a kulcsa. És igazából én ezt most tovább viszem az én, hogy aki rálép az útra, annak valami homályos érzésnek, vagy tudatosnak kell lenni, hogy ő ezt nem tudhatja. És azt se tudhatja, aki őt taníthatná. Tehát se az anyja, se a polgármester, se Orbán Viktor, se a pszichológus, se a lelkész, se a nem tudhatja, mert ő se volt, kitől tanulja. De az nem azt jelenti, hogy nincs a bölcsesség a Földön, ezeket meg kell találni, és ez mind valami hagyományvonal, sok száz vagy több ezer éves hagyományvonal képviselőjével kell erről konzultálni vagy tanulni. Oda be kell csatlakozni. Csak azoknak is van egy gyengesége, hogy nem tudnak kilépni, nagyon nehezen tudnak kilépni pontosabban a kulturális hagyományukból. Az egyetemességet kell áthozni, a kultúrát ott kell hagyni, vagy a tudósoknak meg kell hagyni. Hétköznapi emberek mindig az egyetemességgel, és az azt jelenti, hogyha mondjuk tegyük fel én, te most nem tudom, mindegy vagy te, ha megértettél valamilyen hagyományt, a mesterévé váltál, ez azt jelenti, hogy te nem tudod elárulni azt a hagyományt, hiszen megértetted, és az megértetted, hogy hatalmas kincs, nem fogod elárulni a hagyományt. De mivel a mestere vagy, el tudod mondani az ausztrál benszülöttnek, az ő nyelvén, el tudod mondani az Egyesült Államok elnökének, egy szobafestőnek, egy szakásnak, egy norvég halásznak, bárkinek el tudod, hiszen a mestere vagy annak a hagyománynak és annak a rendszernek. Ez ilyen egyszerű.
Értem, de azért mégiscsak, hogy a második pontban az, hogy nem úgy látják, és nem úgy gondolják, ez a tudatlanságról beszélsz te is, meg a Buddha is ugyanezt mondja, tehát egy kicsit...
Hát nagyjából igen, csak én a mai nyelven akarom menni, hogy az emberek azt hiszik, hogy tudják, hogy mit kell tenni, és azt hiszik, hogy tudják, hogy mit kell gondolni. De ez nem így van, mert honnan tudná? Valaki mondja meg, hogy honnan tudja, hogy kell dönteni a hétköznapi életekben.
Hát ezért nem tudja. Látni a tudatlanságot, tehát ezért igen. Okoz igen. Ez problémát.
Igen, igen.
Nehéz rálátni.
De az a négy nemes igazságban nincs benne. De szerintem ez nagyon fontos.
Hogy nincs benne?
Hát ő a vágyról beszél. De ez nincs benne, ez nagyon fontos. Jó, hogy csak... ne gondold azt, hogy te tudod. Hiszen honnan tud? Bizonyíts be, és azt mondod, oké, te vagy a szent. De nem tudhatja.
De a akkor vágynak is, meg a ragaszkodásnak is a tudatlanság az alapja. Tehát minden ahhoz megy vissza, amit te is mondasz. Az a gyökérok, hogy úgy mondjam.
Én nem mondtam azt, hogy kitaláltam egy újat, én csak azt gondolom, hogy a hétköznapi embernek én talán egyszerűbben el tudom mondani Magyarországon, meg akár Németország vagy Angliában, ez a két nyelven még beszélek, hogy el tudom mondani, hogy meg tudom neki magyarázni érthetően, és ő megérti, és tudja alkalmazni ezt. Tehát meg tudja érteni.
Mert úgy gondolod,
tehát hogy... ember közelébb ez a megközelítés, én azt gondolom. Az a fixa ideám, szociális munkásként, mentálhigiénés szakemberként, tanítóbácsiként, hogy egyszerűen, érthetően elmondani az embereknek az igazságot és a lényeget, és hogyan tud boldogság felé, a megvilágosodás felé menni. De én ezt tiszta szívűségnek nevezem, ezt lehet érteni a magyar nyelven valamennyire. Tehát, hogy a megvilágosodás az fura. Jó, nem akarok megvilágosodni, meg felvilágosodás, mi az a megvilágosodás? Tehát az, hogy tiszta szívű legyél, az ilyen vonzó, meg az lehet érezni, az egy magyar kifejezés. Uh-huh. És elmondani, hogy hogyan. Uh-huh. El tudom mondani, hogy a tai chi hogyan segít, az aikido hogyan segít, az orvoslás hogyan segít. Hogy elmész egy kínai orvoshoz, megszurkál, mond neki, hogy más nincsen, az a finom beállításról szól, nem elég. Uh-huh. A fáj, a vállad vagy a gerinced nem biztos, hogy elég a finom beállítás. Uh-huh. Kell masszázs is, meg gyógynövényorvoslás.
Uh-huh. Jó, Attila, beszéljünk egy kicsit arról, hogy régen, amikor a főiskolára jártál, akkor hogy értettél bizonyos dolgokat, hogy például mit jelentett akkor a szenvedés, vagy a megvilágosodás, vagy hogy változott az idők során benned a buddhista tan, a dharma, a lényeg?
Igen. Ez nagyon érdekes. Már amikor oda mentem, a Beridai Tamás felvételiztetett többek között, és akkor azt mondja nekem 96-ban, hogy hát akkor én mondjam el neki, hogy mi az a négy nemes igazság, ugye pont erről beszélünk. Hát mondom, mit tudom én, majd itt megtanítják. Aztán felvettek, mert hát tényleg én ezt nem tanultam még, csak nagyon érdekelt, én nagyon kerestem ott, hogy ezeket megértsem, hogy miről van szó. Elvettem a Farkas Lőrinc Imre könyveit, jártam Szatipatánára a Farkas Pálhoz, meg tehát így amire csak tudtam a drogambulancián történő munkámat, bejártam mindenhova, meg a sok aikido edzésre, és így aztán a Jakab Katival elkezdtem ismerkedni, és akkor ott a Tarab Tulku, meg a Baszisanyi, és akkor így a japán és a tibeti vonalon megpróbáltam így, hogy egyre jobban érteni, de ez szerintem 10 évig szinte csak érlelődött, nem tudtam ezekről semmit igazából. Uh-huh. És akkor így a rengeteg erőfeszítés, hogy a Taraptulkó, a 11. Taraptulkó Rinpoché-ne ott voltam, akkor ő mesélt többet, aztán a zen buddhizmust, a Skuci Laci tanította ott a japán eszme és vallástörténet, ott a zen buddhist, aztán megvettem egy csomó könyvet, akkor a Szatipatán, akkor elmentem az Yvonne Beckhez, ugye, és akkor szép lassan így elkezdett így alakulni, meg a pszichológia tanulmányaim, és akkor így elkezdtem így jobban menni a, így a, bele az irányokba. És igazából aztán szerintem ilyen 10-15 év után azt gondoltam, hogy a tibeti az, ami nagyon érdekel, és azon belül is a dzogchen. De a zen buddhizmus is volt, csak aztán valahogy így olyan nagyon szikárnak tűnt, vagy ilyesmi. Csak ez a dzogchen lett egészen a mostani utolsó egy évig, ez így az volt a legerősebb, amit azt gondoltam, míg végül megtudtam, hogy a kínai orvoslásban van egy olyan módszer, ami kiváltja az összeset, amit eddig tanultam. Nagyon sokat segítenek megérteni, amit eddig tanultam a tibeti mesterektől, meg a japán zentől, meg a többiektől, de ez benne van a kínai orvoslásban is. És ez az én evolúcióm, egy néhány mondatban elmondva. Azért jó a kínai orvoslás, mert ahogy eddig is próbáltam mondani, hogy nagyon egyértelmű, életszerű és kézzelfogható dolgokat, kézzelfoghatóan mondja el ezt az utat. Hogy van ez az, felfedezték a kínaiak, hogy vannak ezek az életerő áramlások, és ennek van fő áramlása, és ez működik, és akkor ez itt a fő áramlás is működik, akkor az, annak a művelése, hogy minél több életerő legyen benned, és azt tisztítani, nemesíteni, és ezt utána áramoltatni, ez meg fogja hozni a bölcsesség felé való mozdulást testileg és tudatilag is. És ez a speciális csikung irányzatokban ez benne van. A meditáció is, és a testi energia fejlesztés is. Nagyon érdekes. Nem tudom, hogy mondjam röviden. Mert hogy az volt a problémám a tibetiek, bocsánat, hogy így nagyon benne van a kultúra, ami igazából idegen, nagyon benne van, még a dzogchenben is nagyon benne van a tibeti kultúra. És ezt így, én mindig azt gondoltam és azt éreztem, hogy ez nagyon hasonlít ahhoz, mint az 1750-es évekig, mikor elment a földműves a templomba, és latinul miséztek neki. Megmosakodott, megfésüködött, hetente egyszer fogatmosott, bement a hatalmas kapun, végighallgatta, nem értett belőle semmit, aztán hazament. Tehát, hogy kultúridegen, az idegen, nagyon sok idegen szónak a mondása, hiába van ereje, mert nem tudom hány ezer éve mondja, hány ezer mester, akkor is idegen. Meg az a sok olyan rituálé, ami nem a mi kultúránkban van, ennek a lényegét kell. És a kínai orvoslásban bárki által érthető, magyar nyelven érthető el van magyarázva, és lehet alkalmazni. Például, hogy te mondjuk elképzeld a tibeti istenségeket, ugye ott a tantrának meg az egyik fő, az így egy kicsit kultúridegen, hogy merre forognak a szanszkrit betűk, erre forog arra, milyen szimbólum, túl bonyolult egy, mit tudom, itt van mellettem a G-Robi, azt szoktam mondani néha példának, hogy ott a cukrász részegen dolgozik egy néni, szoktam vele beszélgetni, és azt mondaná egyszer például, hogy Attila, nagyon szimpatikus, mindig érdekelt ez a távolkerti dolog, el szeretnék menni egy hetente egyszer vagy kétszer. Csak elkezdem ezeket neki mondani, és azt mondja, ne haragudjon, nem értek semmit, mert annyira nem tudnád valami egyszerűen. Tehát én azt gondolom, hogy ezt kell tenni, hogy neki nem mondhatom, hogy mondd el a 100 szótagú mantrát naponta 20-szor, meg hogy félholdon fekszik az napkorong, azon meg az ilyen, olyan. Tehát, hogy ez nem, ez kultúridegen. De a lényegét, ha megértetted, azt kell neki elmondani. És ez a kínai orvoslásban az a mester, akit megtaláltam most utoljára egy pár éve, az így helyre tette az egészet. Segített a többit, hogy így a puzzle helyére menjen. Nagyon sokat segítettek a tibeti mesterek, meg a zen, meg a harcművészet, meg a kardvívás, meg minden, meg a pszichológia, de ő így, pam. Az én tudomásom szerint a tibeti és az indiai és a kínai, ez a három orvoslás maradt meg magas szinten. Az én tudomásom szerint a legkidolgozottabb és ilyen kézzelfoghatóbb az a kínai. Plusz illik hozzánk az éghajlat szempontjában, mert Indiában nagyon meleg van általában, nagyon sok olajjal, a masszázs is úgy dolgozik, és az én tudomásom szerint nincs ilyen tisztán felépített elméleti, orvos elméleti rendszer. Tibetben pedig hideg van, ott nem lehetett levetkőztetni meg ilyeneket. Ott főleg a gyógynövény ment, meg a melegítés. Hát egyedül a kínai orvoslás dolgozta fel ilyen kézzelfoghatóan a hétköznapi nyelven, de nem így kellene hívni, a meridiánokat, a pontokat, és erre épül minden. A gyógynövényorvosságok, tüdő meridiánra ható pirula, a masszázs, úgy nyomogatom, a köpölyözés, tehát minden erre épül, a csikung, a tájcsi, minden. És ez így ez szerintem nagyon frappáns és nagyon kézzelfogható. Kicsit uniformizálták, ezért elvesztek a nagyon érdekes ilyen más családi vonalaknak egy része, de szerintem ez meg, hogy hát három oka van. Egyik, hogy 30 éve itt van Magyarországon, tehát ezt lehet a legjobban hozzáférni, hasonló az éghajlata, és már időszámításunk szerint 660-ban, ha jól emlékszem, már császári orvos egyetemek voltak. Mi még ide se érkeztünk már akkor. És mondom, nagyon kézzelfogható. Én azt gondolom, hogy a három közül az én tudomásom szerint ez nagyon fontos, hogy kézzelfogható. Itt megy a meridián, nincs kérdés. Ez a Xi pont, ez a Luo pont, ez a Yuan pont, miért kell szúrni, milyen betegségre, milyen problémára, nagyon, nagyon szépen fel van vezetve. Itt vannak a gyógynövényorvosságok, a csempatikámá, lehet kapni, megvan, hogy mire, hogyan, pulzus, nyelvdiagnózis megvan, és minden erre épül. És egy család, a tájcsi, a csikung, a gyógynövény, az akupresszúra, az akupunktúra, a masszázs, ez mind egy család, és ugyanaz a magja. Ezt szerintem ez nagyon kézzelfogható.
Lejárva az időnk lassan, hogyha van valami, amit még feltétlenül megosztanál a hallgatókkal, akkor.
Igen. Hát ez most lehet, hogy ismétlés lesz, de szerintem ez nagyon fontos, hogy én azt tapasztalom, mondjuk úgy, hogy orvosként, vagy én azt gondolom magamról, hogy talán ezt mondtam a múltkor is, hogy szeretnék felnőni a magas papírjaimhoz, ezért mindent megteszek, hogy pótoljam és tanuljam azt a tudást, hogy én tényleg orvos lehessek a 8 év egyetemi végzettségemmel, és azt tapasztalom, hogy nem változott semmi a hagyomány évezredei alatt. Tehát, hogyha valaki igazi orvoslást akar vagy tanulni, vagy pedig olyat kapni, akkor ez a kapcsolat nem működhet úgy, mint ahogy a hétköznapi ember azt gondolja, hogy elmegyek az orvoshoz, olcsón, gyorsan, fájdalommentesen, varázsoljon engem újra, vagy szépé, vagy jóvá, meg egészségesé, úgy, hogy nekem semmit ne kelljen változtatni az életemen. Ez nem az. Ez a betegségszerelés, és majdnem mindenki ezt várja. És ez a kapcsolat az orvosnás irányában, meg mindent, amit én képviselek, az csak is ilyen késztetéseken, meg hajlamokon alapul, amit távolkeleti szóval karmának működik. Karnát lehet mondani. Ha valakiben ez nincs meg, akkor maximum ilyen szereljé meg, olcsón, nem tudok hetente kétszer, nincs rá pénzem, hiába, nem drága, akkor se tudok jönni, kezdj el mozgásmészetet, nem tudok jönni, miért? Hát nincs rá indítatásom, akkor más kell csinálnom. Tehát ez mind karmikus igazából. Tehát hajlam, késztetés kell hozzá, különben nem fog működni. Ezt tapasztalom. Én belemegyek mindig, hogy betegségszerelő legyek. Én mindig elfogadom, és senkit nem küldök el, aki hozzám talál. Csak azt, aki szemtelenkedik, de az nagyon ritka, úgyhogy ennyi.
Jó, akkor nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm én is. Minden jót.
Tankapuján túl című sorozatunkat hallhatták. Kazitót Attilával Bende Zsuzsanna beszélgetett. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!